Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a következő három igehirdetés szolgálatról, gyülekezetben betöltendő feladatokról fog szólni, de mindannyian látni fogjuk, hogy itt sokkal, sokkal többről van szó, mint szervezeti felépítésről, tisztségekről. Én hiszem azt, hogy mindazok számára, akik akár tisztséget fognak vállalni a következő hat esztendőben, akár nem, mindenki számára nagyon fontos üzenetek fognak elhangozni, és mindannyiunk számára a keresztény életben való járásban nagyon inspiráló lehet mindaz, amit hallani fogunk. Így hallgassuk most meg azt az igét, amit erre a mai alkalomra választottam, megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 12. fejezet 6. versétől a következőképpen. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Amen. Kedves testvérem, a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy hogyan nézett ki az első gyülekezetnek, ott az apostolok cselekedeteinek az idejében a felépítése, egyáltalán ez hogy alakult ki, miért alakult ki, és hogyan választottak erre embereket. Ma ezekkel a látszólag külső dolgokkal szeretnék foglalkozni, persze sok lelki üzenettel, míg a jövő héten pedig konkrétan arról, hogy aki tisztséget vállal, annak milyennek kell lennie és hogyan kell élnie. De majd látni fogjuk, hogy ezeket nem lehet ennyire szigorúan szétválasztani. Kezdjük egészen az elejénél. Ha azt kérdezném, hogy Jézus Krisztus milyennek képzelte el akár a 100 évvel későbbi, akár a 2000 évvel későbbi egyházat, hogy erre keressünk igéket, akkor nagyon nehéz helyzetben lennénk. Ha azt a feladatot kapnánk, hogy Jézus tanítása alapján rajzoljuk meg a későbbi egyháznak a struktúráját, felépítését, akkor hosszú-hosszú gondolkodás után egy nagy fehér üres lap lenne előttünk. Jézus soha nem beszélt se diakónusokról, se püspökökről, se presbiterekről, még közgyűlésről, sőt jegyzőkönyvvezetőket sem említett egyik példázatában sem, és egyik történetében sem. Jézus mégis nagyon fontos útmutatást adott erről, amikor ő elindította a tanítványait, volt egy teljesen másfajta rendszer, nevezzük ezt ilyen vándortanítói rendszernek, amikor Jézus már maga az életében, majd később a tanítványok ezt a módszert követve kettesével elindultak, szerte a nagyvilágba, és az volt a lényeg, hogy az evangélium minél több helyre eljusson. És Jézus Krisztus maga lelkületről beszélt. Jézus maga arról beszélt, hogy milyen a hűséges sáfár, milyen a bátorság, milyen a hit, milyen az odaszánás, és ennek a kereteit, hogy ennek hogy kell megvalósítani, azt ő nem részletezte. Beszélt arról, hogy ha mentek ketten, akkor ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut, vagyis azt mondta, hogy ne aggódjatok, mert Istennek gondja lesz rátok. Aztán beszélt arról is, hogy ha bementek egy házba, akkor hogyan köszöntsétek az embereket, hogy hogyan szálljon rátok a békessége, hogy meddig maradjanak abban a házban, mit tegyenek, mit igyanak. Ezekről mind-mind beszélt Jézus, de ő mindazt, amit fontosnak tartott, elmondta, utána meghalt, feltámadt, elment a mennybe, és innentől kezdve pünkösd után a tanítványokra volt bízva, hogy ennek lesz-e egyáltalán valamilyen szervezeti kerete, vagy nem. És lett. És ennek két oka volt. Az egyik egy nagyon-nagyon örömteli ok volt, az az, hogy beindult a keresztények létszámának a növekedése. Gondoljuk el, hogy van egy rendszer, ami arról szól, hogy két ember elmegy valahova, ott prédikál, de mit tegyen akkor, ha egyszer csak a prédikáció hatására, mondjuk Korintusba, Efezusba, bárhol lesz egy 100 fős nagyságú gyülekezet, akik nem akarnak mindannyian elindulni, nem akarják otthagyni a családjukat, de szeretnének együtt lenni, szeretnének imádkozni, ugye magának az istentiszteleti liturgiának se volt meg ilyen kerete még, mit tegyünk, hogy tegyük ezt az egészet. És az apostolok pedig ott voltak mindenhol, és mindent próbáltak kézben tartani a legjobb tudásuk szerint. Ezernyi feladatot végeztek ezek az emberek. Képzeljük el, hogy mennyire csodálatos az, amikor ilyen változás van egy gyülekezet életében, változás van egy egyháznak az életében, és valamit tenni kell. Eddig spontán módon tényleg mentek a dolgok, de mit tegyünk ezután? Eljött az az idő, amikor ez a spontaneitás, ez inkább tarthatatlan volt, és akadályozta az evangélium hirdetését. És erről nagyon pontosan beszél az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Ott vannak az apostolok, végzik a dolgukat, de már a 6. fejezetben, egészen a történet elején olvassuk a következőt. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közöllük való özvegyasszonyokat. Teljesen mindegy, hogy mi volt. Most nem akarok ebbe belemenni, hogy ilyen özvegyek, meg olyan özvegyek. Tudjátok, mi volt a gond? Hogy egyszerűen ott voltak jó szándékú emberek, és képtelenek voltak már ellátni a feladatukat, és óhatatlanul megsértettek embereket. Aki egy nagyobb gyülekezetbe szolgál lelkész, mindig van olyan, hogy talán valaki megsértődik, azt mondja a lelkész, nem köszönt, nem vett észre, talán elfelejtett visszaírni. Ez nem azért van, és nem azért volt, mert ezek az apostolok szeretetlenek vagy lusták lettek volna, egyszerűen túlnőtt rajtuk a feladat. Ott álltak ezek az apostolok, és nem bírtak már egy feszültséget kezelni. Nem tudjuk, hogy tényleg kevesebbet foglalkoztak-e az egyik özvegyel, meg a másik özvegyasszonnyal, vagy valakivel 5 perccel többet, és az megsértődött. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy kialakult egy olyan helyzet, ahol kialakult a gyülekezeten belüli feszültség, és valamit tenni kellett. Elindult egy természetes növekedési folyamat, és az apostolok ezt észrevették, és azt mondták, hogy merjünk a lélek által, még ha Jézus nem is mondta el pontosan, hogy legyen, de merjünk a lélek által gondolkodni, és arra a helyzetre, amiben vagyunk, arra megfelelő megoldást, megfelelő struktúrát, hogy ezt a szót kialakítsam, vagy ezt a szót használjam. Persze a tanítványok lehettek volna egy kicsit bölcsebbek, hiszen azt látjuk, hogy itt már akkor kapcsoltak, amikor kirobbant a feszültség. Előtte talán ezt ők annyira nem érzékelték, vagy szemérmesek voltak, nem mertek szólni, hogy ez már sok nekik, nem tudjuk, de kirobban a feszültség, és valamit tenni kell. Eddig jó volt a korábbi rendszer, az, ahogy végeztük a dolgunkat, de mára ez már csak hátráltatja az evangélium ügyét. És itt hadd húzzam alá, hogy hátráltatja az evangélium ügyét. Nem mentek tovább tehát a megszokott úton, hanem ezt olvassuk, ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Belegondoltam, hogy ilyen szemérmesebb lelkű apostoloknak, vagy ma szemérmesebb lelkű lelkészeknek milyen nehéz egy ilyen mondatot kimondani. Hány gyülekezeti tag lesz, aki azt mondja, hogy na, derogál neki ez a munka. Látszik, hogy már fölfele tör, már az asztal körül nem akar pakolászni, már nem bírja kézbe venni a felmosó rongyot, mint eddig. De ezek a tanítványok, ezek értjük, hogy nem emiatt mondták ezt. De kimerték mondani, hogy egyszerűen nem helyes az, hogy az agapéra mi készítjük elő az asztalt, mi pakolunk utána össze, mi csinálunk mindent, közben ugye készülünk az ige hirdetésre és egyéb dolgokra, kiküldjük a meghívókat, vagy nem tudom én mit, és ekkor azt mondták, hogy változtassunk, lépjünk egyet. És ekkor alakult ki az első olyan, nevezzük így rendnek, ami a apostoli szolgálat mellett megjelent, és ez nem volt más, mint a diakónusoknak a rendje. Ugye a diakonos szó a szolgált segítőt jelent. Ezek tipikusan olyan emberek voltak, akikre azt mondták, hogy ezek az emberek segíteni fognak a vendégvárásba, segíteni fognak az asztalok előkészítésében. Tehát alapvetően ilyen asztali szolgálat volt ez az egész. A gyülekezetnek ők intézték a karitatív ügyeit, és az apostolok pedig az ige hirdetésre koncentráltak. Persze az apostolok is biztos nagy örömmel gondoskodtak volna az özvegyekről, rendezték volna a kertet, vagy egyéb dolgokat, de azt érezték, és itt jön a lényeg, hogy mindez az ige hirdetés kárára megy. Mert nem csak az volt a gond, hogy feszültség volt, hanem ezt olvassuk, nem helyes az, hogy Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. És hagyj húzzam alá ezt a szót, hogy elhanyagolva, ez azért elég kemény szó, ez azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyni valamit, nem törődni annyira valamivel, nem elég időt szánni rá. És látjuk, hogy az egész kezdett elcsúszni, az Isten igéjének a helyét sok-sok minden vette át. És ezért azt mondta a gyülekezet, és azt mondták az apostolok, hogy bátran változtassunk, és kimerünk engedni feladatokat a kezeink közül. Ugorjunk egy nagyot 2023-ba, hogy már 24-ben még meg kell szokni ezt az új dátumot. Megvan ez a bátor lépés az evangélikus egyházban. Egyáltalán az, amiben mi vagyunk, és tudom, hogy ez egy ilyen elvont kérdés, mert ez a része ez nem a gyülekezet kezébe van, de maga az evangélikus egyháznak a struktúrája az valóban alkalmazkodik ahhoz a korhoz, amiben él. Ha belegondoltok, Petőfi Sándor egy ugyanilyen rendszerben élhette az életét, ahogy a Horthy korban is így élt az egyház, sőt még a Kádár korban is. Teljesen mindegy volt, hogy éppen vannak emberek, vagy nincsenek, teli a templom, vagy üres a templom, a keret megvolt, a struktúra megvolt, és nem igazán tudott ezen változtatni senki. És megmaradt rengeteg ilyen az egyházba, és ez csak, hogy egy kicsit ilyen kitekintés legyen, azért mondom, hogy ami egykor jó volt, az már teljesen akadályozza sokszor az egésznek a működését, és nagyon kellemetlen perceket okoz. Nekem egy régi történetem az, hogy amikor egyház kerületi missziói lelkész lettem, akkor gondoltam, hogy valamit tenni is kéne, megpróbáltam összeszedni a megyei missziói lelkészeket. Hát az kezdődött, hogy öt esperesből három azt se tudta, hogy ki a megyei missziói lelkész. Nem megtaláltam őket, mondtam, hogy egy kicsit ott a helyben valamit csináljunk. Az egyikük azt mondta, hogy én elvállaltam, mert azt mondták, hogy szükség van valakire, de azt mondták, hogy semmit nem kell csinálnom, így, hogy kell, a következő közgyűlésen beadom a lemondásomat. És akkor beadta. Névleg megvolt, és szép volt, és jó volt. Hány olyan közgyűlést ültünk végig, ahol ott valaki próbált valamit mondani, hogy mit csinált egész évben, mindenki tudta, hogy semmit, elvállalt a szegény azért, hogy valaki legyen, és közben valahogy már egészen másképp kéne működnie az egésznek. Még egyszer mondom, ez egy országos probléma. Valakit érdekel, olvassa Prőle felügyelő úrnak a írását, vagy interjúját az evangélikus életben, ahol ő is beszél erről. Az egyik mondatban azt fejti ki, hogy az egyház már régóta gondolkodik a struktúraváltáson, a létszámok csökkentésén. Gondolkoztak az első évben, másodikban, harmadik, negyedikben, aztán addig gondolkoztak, hogy a végén úgy érezték, hogy most már nem lenne ildomos megtenni, mert itt a választás már hogy néz neki, és gondolom, most majd akkor egy új csapat újra kezdi a gondolkozást. A mai evangélikus egyház 2024-ben nem ugyanaz, mint 1960-ban. Nem lehet, hogy ugyanazok legyenek a keretek. Mert itt nem egyházpolitikai dolgokról van szó, a struktúra az tudja akadályozni az evangéliumnak a munkáját. Tudja akadályozni azt, hogy akár a támogatások, pénzek olyan helyre kerüljenek, ahol ez szükség van, és nagyon-nagyon sok mindenre. Nem csak én mondom ezt, hanem egy evangélikus lelkész, egy német evangélikus lelkész kb. 20 éve jelent meg ugye a híres könyve Klaus Douglasnek, vagy Douglasnak, ki így kiugyejti a nevét, vagy német evangélikus lelkész 96 tételt írt, és ebben az egyik így szól, hogy egyszerűsíteni a gyülekezeten belüli struktúrákat. És ilyen mondatokat ér, ilyen 95 tétel szerűen, a jövő gyülekezeteinek joga és kötelessége lesz a profil alakítás. Beckerlén itt aztán nem véletlen profit alakítást mondtam, mert ez van bennünk, hogy a profit, de nem profit, hanem a profil alakítás. Az egyházi struktúráknak rendkívüli lelki relevanciájuk van. Felelősek vagyunk a struktúráira, amelyek között élünk. El kell döntenünk, hogy mit tartunk fontosabbnak, az egyház külső formáinak megőrzését, vagy a tartalmi megújulást. Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. Az olyan struktúrák, amelyek nem segítik a gyülekezetépítést, hátráltatják azt. És még sok ilyet mondhatnék. Ez az, amiről először szerettem volna szólni, de ennél sokkal fontosabb, és ami gyülekezetünket jobban érinti az, hogy amikor átalakították a struktúrát, és kellettek emberek, akkor honnan lettek emberek? Hogyan választottak embereket? Nem arról volt szó, hogy hát kitaláljuk most, akkor legyenek diakónusok, és akkor a tanítványok elindultak ilyen lámpással keresgélni a gyülekezetbe, hogy kit lehetne ide berángatni erre a tisztségre, hát ha ő elvállalja, és még talán valamit csinál is. Egyáltalán nem erről volt szó, hanem nem az embert választották a tisztségre, hanem a karizma választotta ki a tisztviselőt. Egyszerűen azt mondták, hogy itt vannak emberek, és így olvassuk, őket állítsuk be a munkába. Hogy történt ez? Választhatok ki magatok közül testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsátok be a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek. Tehát azt mondta, hogy ne most kezdjetek keresgélni, nézzétek meg az elmúlt éveket. Láttatok olyat, akiről el tudjátok képzelni, hogy jó szívvel segít egy özvegyasszony? Aki jó szívvel fog az asztal körül pakolászni? Ha láttok ilyet, itt vannak ezek az emberek, akkor hozzátok őket be ebbe a pozícióba. És én azt gondolom, hogy egy igazi választás az erről szól. Ki az, akit láttunk, hogy hűségesen szolgált, akár tisztséggel, akár tisztség nélkül? Itt nem csak, hogy kiválasztanak embereket, hanem ennek az embereknek a neve is megvan. Ott voltak név szerint. Mit csináltak? Kiválasztották, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt, Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkozták, rájuk tették a kezüket, és természetesen Istvánt. És milyen különleges az, hogy István, az első keresztény vértanú, az nem egy apostol volt, az egy diakónus volt, aki olyan hűségesen végezte az asztal körüli és az özvegyek körüli munkát, hogy kész volt az életét is adni ezért. Amikor azt mondták, hogy választhatok ki valakit, aki telve van lélekkel, akkor ez az ember ennyire telve volt lélekkel, és ennyire őszintén és szeretettel végezte a feladatát. Egyháztörténetről beszélek most egy picit, hogy hogyan zajlott le ez nagyon-nagyon sokszor. Sok helyen jártam, ismerem a dolgokat. Tudom, hogy nagyon sok helyen gondot jelent akár a megfelelő számú presbiter kiválasztása is. Névleges presbiterek ott vannak, beiktatják őket, meg legyen a létszám. Aztán van olyan hely, és ez is egy ilyen torz út, ami hát hál' Istennek ránk itt Kispesten nem jellemző, hogy a lélek helyett éppen a pénztárcának a vastagsága, vagy egy politikai beágyazódás az, ami alapján választanak embereket. Én is hallottam már ilyet, hogy válasszuk meg, mert tud pénzt hozni, el tud intézni dolgokat, oda tudhatni a pályázatnál, az önkormányzatnál és egyéb helyeken. A diakónus választásnál nem olvastam, hogy válasszuk meg, mit tudom én, Timont, mert jóba van a helytartóval, és majd tud hozni egy kis pénzt, vagy tud majd később valami jó kis katakombát szerezni, ahol összejöhetünk. Teljesen más az, ami igazán fontos volt. Hallottam én is olyan magas egyházi tisztségre pályázott evangélikus egyházunkba, akinek egyetlen érve volt, hogy a jó politikai kapcsolatai vannak, és ezért kell őt megválasztani. Egyáltalán nem erről van szó. Bibliában sehol nincs erről szó. Válasszunk olyat, aki valóban szent lélekkel teli ember. És majd még egy fontos dolgot szeretnék ehhez hozzá tenni. Pál apostolnak, és ezt szeretném még hozzátenni, ilyen munkatársai voltak, és ez a szó, ez nem más, mint hogy kipróbált. Római levélben ezt olvassuk, köszöntsétek Apellészt, Krisztus kipróbált emberét. Filippi levélben Pál apostol Timóteusról ezt írja, de ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált nekem az evangéliumért. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 6 év, vagy 10 év, vagy akárhány év elég volt arra, hogy meglátszódjék azt, hogy kinek van karizmája egy szolgálatra, és ki az, aki kipróbált ember valójában. És ezt a két tulajdonságot szeretném, és hát erről fog részletesebben szólni a jövő heti igéért, és a szívünkre helyezni, hogy szent lélekkel teli és kipróbált szolgáló. Hogy nem maradjon félbe ez a gondolat, hadd fejezzem be még egy kis egyháztörténeti kitekintéssel. Pál apostol, amikor Titusnak írt valamikor a 60-as éveknek a eleje felé, akkor már egy kialakult rendszerről ír. Ezt írja. Azért hadtalak Krétán, hogy rendbe hozza az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogy meghattam neked. Később azt olvassuk a szíriai Antiókiáról, hogy miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Később Apcselben is olvassuk, hogy ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz. Tehát azt látjuk, hogy az 50-es, 60-as évekre kialakult ez az egységes rend, hogy egy gyülekezetben egyrészt sokszor ott volt egy tekintélyt adó apostol, jól tudjuk, hogy például Efezusban ott volt János apostol hosszú évtizedekig, ő volt egy központi személy, a lelki vezetője a gyülekezetnek, az ige hirdetője a gyülekezetnek, de mellette egyre több diakónus szolgált, akiknek a fő feladata az adománygyűjtés volt, a szegények között a adományoknak a kiosztása, majd lassan-lassan, tudjuk azt, hogy a diakónusoknak a feladata hogyan változott meg, és ez megint egy kis kitekintés, nekem meggyőződésem, hogy a mai katolikus egyháznak az igazi megtartói, fenntartói, motorjai azok éppen a diakónusok. Persze a Szentlélek és az a rengeteg pap, aki nagyon-nagyon sokat dolgozik 70%-os lelkipásztori hiánynál, de ha nem lennének mellettük azok a mai diakónusok, akik házas emberek, akik egy 3 éves iskola elvégzése után betegeket látogatnak, igei szolgálatokat végeznek, idős lelkészek mellett végeznek nagyon-nagyon fontos feladatokat, akkor nagyon nehezen működne ez az egyház. Én azt gondolom, hogy a Szentléleknek ez egy csodálatos munka, hogy elindult valami 2000 éve, és ez a diakónus rend, ez ilyen szépen meg tudott maradni, és ki tudott egészülni nagyon sok lelki feladattal és lelki tartalommal. És akiket én ismerek, ilyen diakónusokat, 40-50 közti 4-5 hadgyermekes férfiakat, nagyon odaszánt életű emberek, és sokszor nagyon nagy szeretettel dolgoznak egy-egy idős lelkipásztor mellett. Abban az időben is ilyenek voltak ezek a diakónusok, végezték hűségesen a szolgálukat. Aztán a következő, ugye mindig nagyon izgalmas kérdés, a gyülekezet anyagi élete. Akkor, amikor vagyonközösségben éltek még a gyülekezeti tagok, tudjuk, hogy először még mindent beadtak a közösbe, akkor egy elég jelentős vagyon jött össze, amit nem feltétlenül az apostoloknak kellett kezelnie, hanem valaki másnak, és erre választottak ki egy embert, akit episzkoposznak hívtak, ő volt a felügyelő. Ide vezethető vissza a régi felügyelőnek a mai tisztsége, a közösség ügyeinek, a anyagi ügyeinek, a vagyoni ügyeknek a kezelője és a felügyelője volt. Kezdetben ez egy ilyen pénzügyi, lelkiismeretes feladat volt, utána ez jött be egyre inkább itt is lelki feladatokkal. És persze ott voltak a püspökök, akik nem azok a püspökök voltak, akiket ma így hívunk, ők inkább egy-egy nagyobb városnak volt a vezetői. De mindezek mellett azért nagyon színes volt ez a gyülekezet. Rengetegen volt, akiknek nem volt semmi tisztségük, de valami feladatra elhívást kaptak. Ezt olvassuk, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek adatik, azért adatik, hogy használjon vele, mert van, aki a lélek által bölcsesség igéjét kapja, másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erő munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelki megkülönböztetéseket, a nyelveken való szólást, vagy a nyelveken való szólás magyarázatát kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amint akarja. Így nézett ki a ősgyülekezet, voltak tisztségekre megválasztott, de lelki, elhivatott, szentlélekkel teli emberek. Voltak mások, akik bizonyos területen szolgáltak, és igazából az az egész nagy struktúra, és mondhatjuk azt, hogy katolikus testvéreink, ez a nagyon komoly egyház jog, ami kialakult, az annak volt köszönhető, hogy amíg a ős egyházban a lélek dominált, és a struktúra kevésbé volt fontos, ahogy a lélek fogyott el az egyházból, úgy lett egyre hangsúlyosabb maga a struktúra, úgy vette át ez az egész a egyháznak a megtartó szerepét, ahelyett, hogy a Szentlélekre bátrabban hagyatkozott volna. Erről szólt van az első igehirdetés, és mindezt azért is mondtam el, mert pénteken kapnak majd a testvérek a választási bizottságtól egy e-mailt, de erről lesz majd a jövő vasárnap szóbeli tájékoztatás is, elindulnak a jelölések. Január 14 és 28 között lehet jelölni tisztségekre. Ennek a módja e-mailben személyesen el lesz mondva, most ezzel nem szeretnék foglalkozni. Most a lelki része a lényeg, én valóban érzek-e Istentől kapott elhívást arra, hogyha valamire jelölést kapok, akkor tényleg elvállaljam. Vagy jól esik a egómnak, vagy jól esik, hogy gondoltak rám, de talán belül érzem, hogy nem vagyok rá alkalmas. Én azt szeretném, hogy úgy tudjon bárki tisztséget vállalni, hogy egy 6 éves elköteleződés, komoly-komoly feladatokkal és döntésekkel. És adja az Úristen, hogy jussanak eszünkbe emberek, akár eddig szolgálok, eddig nem szolgálok, akire azt érezzük, hogy Szentlélekkel telve van, kipróbált ember az Istennek, és képes lehet ezt a szolgálatot felvállalni. De a lényeg az az, hogy Istennek a szent lelke soha ne kerüljön háttérbe. Azért legyenek struktúrák, egyebek, hogy még koncentráltabban, még jobban tudjon Isten lelke munkálkodni, és tudja építeni ezt a gyülekezetet. És örülök annak, és biztatott számomra, hogy így a karácsonyi alkalmak és egyéb után ilyen szépen megtelt a templom. Örülök annak, hogy megtriplázódott a műsor, és a műsort. Isten tiszteletet nézőknek a száma az elmúlt hetekhez képest kezd éledni a gyülekezet. A természet még annyira nem, de a gyülekezet igen, hát adjon nekünk új lendületet ebben az ébredésben ez a választás is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük mindazt a csodálatos útmutatást, ahogy Jézus ránk bízott, hogy hogyan éljünk egy közösségben, hogy mi legyen a fontos, hogyan tudjunk egymáshoz szólni, megbocsátani. És azt kérjük, hogy a te szent lelked mutassa meg azt, hogy ezekben az években hogyan tudjuk mindezt legjobban megélni, kifejezni, hogyan tudunk egy olyan rendet kialakítani a gyülekezetben, amelyik valóban a Szentléleknek nyit utat, Isten dicsőségének nyit utat, de ahol mindenki otthon érzi magát, jól érzi magát, ahol tisztaság van, ahol békesség van, ahol mindenki érzi magáénak azt a feladatot, ami éppen az övé. Urunk Istenünk, így helyezzük a Te szent lelked vezetése alá ezt a egész választási folyamatot. Téged kérünk, hogy Te áldj meg és őrizd meg minket. Amen.